Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Anyáknapi tematikus nap van ma a Mária Rádióban, és ez alkalommal beszélgetek egy 4 gyermekes hegedűművésznővel, Gyermán Júliával. Isten hozott a stúdióban, Júli.
Én is szeretettel köszöntelek és minden kedves hallgatót.
Az anyáknapja egy szép tavaszi ünnep, és most, hogy így készültem erre az adásra, utána néztem, hogy ez egy mozgó ünnep. Olyan értelemben, hogy minden országban máskor van az anyák napja. Te tudtad ezt, Júli?
Nem tudtam. Nem, azt hittem, hogy ez egy általános bevet, hogy május első vasárnapján van. Nekem még az orgona nyílással volt egybekötve, és ugye milyen érdekes, hogy változik a klíma, épp erről beszélgettünk, amikor ide érkeztem, és hogy már kinyílt az orgona. Pedig anyák napján mindig ezt kaptam a gyerekektől régen.
Gondolom, hogy eredetileg azért lett ide helyezve pont nálunk Magyarországon, mert mostanára már mindennek szárba kell szökkenni így májusra, de megnéztem, hogy nagyon sok helyen van március, április, érdekesen mozgó ünnep. Egyébként pedig az ókori görögök voltak az elsők, akik anyák tiszteletére különböző ünnepeket szerveztek. Hát azt mondtam, hogy 4 gyerekes hegedűművész. És hogy ez azért nagyon izgalmas, mert a mai kor, kezdve attól, hogy azt mondjuk, hogy terhes, nem azt mondjuk, hogy áldott állapotban van.
Így van.
És örökké ámen szembe van állítva a karrier, a család, a gyerek. Tiéd a szó, Júli.
Szerintem nem zárja ki egyik a másikat, bár valóban első látásra egy összeegyeztetetlen dolog. Több fiatalra beszélgettek, mert tanítok most egy középiskolában, és kicsit az idősebb korosztályból is vannak kedves barátnőim, 20 évesek, és nagyon komoly dilemma bennük. És pont nemrég beszélgettem egy nagyon helyes és okos egyetemista teremtéssel, aki ugyanezt a polémiát boncolgat, révén tudta, hogy 4 gyerek, és hogy én mégis csinálom a munkámat, és hogy neki is vannak álmai, és ő is szeretne mindenfélét csinálni, na de hát, hogy akkor ebbe hogy fér bele egy gyerek? És én mindig is azt gondoltam, hogy egy nőnek a szakmáját, vagy a karrierjét, ez a karrier, ez egy olyan borzalmas szó, de a hivatás, tehát ha kap a szívébe egy hivatást az anyaság mellett, akkor az egyik az gazdagítani fogja a másikat. De nem ilyen egyszerűen indult ez nálam se. Én egy egyke gyerek vagyok, muzsikus családból származom, és annak minden nehézségével megáldva, önzés, önmagamra figyelés, nem is nagyon volt más dolgom. Hegedülni kellett, ott volt a zeneakadémia, és egyszer csak találkoztam gyermekeim édesapjával, Vedres Csabával, és mi nem terveztük, hogy majd itt egy gyerek, vagy 4 gyerek, vagy valami, hanem egyszerűen összeházasodtunk, és már amikor összeházasodtunk, kisebb konfliktusba keveredtem egyébként rendkívül szeretett tanárommal is, és a Zeneakadémián is, ez egy probléma volt, és főleg amikor már diplomáztam, és a Peti fiunk már megszületett, akkor a diplomám után azt mondták nekem, hogy Julika magából biztos ugyanolyan jó anyuka lesz, mint amilyen hegedűs lehetett volna. És az engem akkor ott nagyon pofon vágott, de tulajdonképpen, ha lehet nagyképűen ilyet mondani, valahol az arcpoétikámnak a megtalálásában segített, hogy már pedig én igenis bebizonyítom, hogy ezt a kettőt össze lehet párosítani, még ha borzasztó nehézségek árán is. Egy művészettel foglalkozó ember életében semmilyen következetesség nincsen. Egy gyereknek pedig folyamatos következetességre, állandóságra, kiszámíthatóságra van szüksége, és ezt mi nem tudtuk nyújtani a gyerekeinknek, a mai napig nem. Hisz hol itt volt egy koncert, hol egy felkérés, tehát a hétvégénk is, de próba, de közben tanítás, ide-oda utazás, szóval nem az a nyugodt környezet, amit egy ember egy gyereknek elképzel, vagy édesanyja otthon van, várja, leül tanulni vele, stb. Stb. Ez nálunk egész másképp nyilvánult meg.
Most egy picit visszakérdezek, mert azt mondod, hogy az örökös változás, a két művészember házassága, tényleg kiszámíthatatlan történések, próba, ide-oda utazások, és hogy a gyerekeknek ezt nem tudtátok nyújtani, ezt a kiszámíthatóságot. Igen. Ugyanakkor vállaltátok a 4 gyereket, tehát valamit azért, hát nem azt mondom, hogy cserébe, de valamit biztosan nyújtottatok a gyerekeknek.
Ők mindig azt mondják, hogy nagyon kalandos és izgalmas volt a gyerekkoruk. Hát most még zömmel azért még van köztük, aki gyerek számba vehető, de már 2 nagykorú gyermekünk van, 2 egyetemista gyermekünk, és az biztos, hogy kívülről egy viszonylag izgalmas életet éltünk, és nagyon-nagyon szerettük őket. Tehát most ez lehet olyan egyszerűen hangzik, de azt hiszem, hogy ez tényleg a közhely, nem közhely, de talán ez a legfontosabb egy gyerek számára, hogy a szeretetnek a biztonságában nő fel. És egyébként bele is nőttek ebbe az egészbe. Tehát vagy jöttek velünk, vagy megszokták, és volt olyan ember mellettük, nagymamák, akik ilyenkor segítettek, vagy megosztottuk egymás között, és amikor én dolgoztam, akkor a férjem volt otthon velük.
Az, hogy a kiszámíthatóság, az szerintem az csak a felnőtt érzi azt, hogy ez most valami hirtelen gyors váltás és egy improvizáció. Tehát a gyereknek nem hiszem, hogy van ilyen elvárása. Csak nekünk van esetleg lelkiismeret furdalásunk, hogy valami nem percre pontosan kiszámíthat. És akkor itt jön az, hogy a szeretettel nagyon-nagyon sok mindent kompenzál az ember.
Igen, azért sok ponton láttam ennek a hiányát, tehát hogy ő bennük, hogy igényelték volna talán jobban azt, hogy tudják azt, hogy anya most akkor biztos itt lesz, biztos ott lesz, azért sokszor volt, hogy nem tudtam elmenni egy-egy eseményre, ami nekik fontos volt, vagy az édesapjuk nem tudott elmenni. Tehát azért ilyen fájdalmaik voltak, de azért nagyon igyekeztünk ettől az őrült életmódtól függetlenül egy közösségben élő embereknek nevelni őket, és szeretetben nevelni őket.
És akkor most megint visszamegyek arra a kicsikorra, mert ugye akkor Peti volt az első, az első fiúcska megvolt, és akkor jöttek sorban lányok, ugye? Még ezen kívül három a kislány még érkezett.
Igen.
Mind a négy gyerek más-más jellem.
Igen.
És ott vagytok ti, a szenzibilis művészek. És ott vagy te, a család anya, akinek ezt egy tűzhely mellé kell besöpörnöd, ezt a sok-sok szárnyaló lelket. Na, ehhez hogy fogtál hozzá?
Fú, hát ez nem egy egyszerű. Tehát a nevelés az valami végtelenül nehéz dolog, de én azt gondolom, hogy akkor is ösztönösen kell csinálni. Tehát nagyon sok anyát látok küzdeni manapság, hogy a nevelés, mint olyan, és hogy a gyerekkel nem foglalkozol eleget, és nem vagy vele eleget, tehát hogy rengeteg lelkiismeret furdással vannak megterhelve a mai anyukák. A kapcsolata fontos. Szerintem a gyerekkel az mindennél fontosabb, tehát amikor a gyerek igényli, és tényleg igényli, hogy akkor 100%-kal tudjál rá fókuszálni. Valóban 4 egészen különböző karakterű gyermekünk van. Mindegyik örökölte a szenzibilitást, de nem mindegyik talált hozzá olyan csatornát, amit mi. Na most én azt elmondhatom, hogy az ilyen túlpörgetett embereknek, mint mi vagyunk, egy óriási ajándék a Jóistentől a hivatásunk, mert az egy olyan csatorna, amin keresztül ezt az összes érzékenységet, túlérzékenységet, szenzibilitást, idegességet, mindent ki tudunk benne fejezni. És a nagyfiunk az fagottozik, tehát ő zenész lett, és látom rajta, hogy ő könnyebben is közlekedik ilyen szempontból a világban. A többi kislány, még a kicsi, még ott nem dőlt el, hogy zene, vagy valami ilyesmi, de nem igazán találtak maguknak még olyan csatornát, és emiatt érzem a feszülést bennük. Tehát, hogy ott van az érzékenység, de nem tudom igazán mibe levezetni. Borzasztó jól tanulnak, nagyon kedves, aranyos teremtések, de ez a nehézség az egész örökségünknek idézőjelbe.
Zene biztosan nem játszik a lányoknál?
Próbálták ők is, de valahogy úgy érezték, hogy ez nem az ő. De én is így voltam, tehát én is tiltakoztam sokáig. Tehát aki ilyen családba születik bele, az vagy első perctől kezdve azt mondja, hogy ő is, vagy pedig nagyon komolyan ellenáll, ezer és ezer okból.
Te voltál az ellenálló, és aztán becsatlakozó ezek szerint?
Én abszolút ellen, én mindent elkövettem. Mindent, hogy nekem ne kell elgedülni. Hát nyilván hallottam otthon, hogy gyakorolnak, hogy játszanak a szüleim, én meg ott nyekeregtem össze-vissza. Nyilván a gyerekben ott van, hogy na hát ezt nem. És akkor mondták is, hogy jó, tedd el, voltak mulatságos történetek, hogy miket csináltam, kellően szemtelenül, csak apukám azt mondta, hogy jó kislányom, akkor nem kell elgedülni. Akkor zongoráztam meg, úgy valahogy próbálták, hogy ott maradjak a partvonal mellett, hogy azért ne essek ki a zenélésből, de csináltam én mindent, csak hogy ne kell elhegedülni. És akkor egyszer csak mégis hallottam otthon, gyakorolták, a Mozartnak van egy gyönyörű darabja, a szimfonia koncertante, és apám brácsázott, anyám hegedült, és otthon gyakoroltak, és mondtam, hogy ezt én is el akarom játszani. És akkor mondták, hogy hát, ha hegedültél volna rendesen, akkor, úgyhogy végül is most mégiscsak ott kötöttem ki, de a lányoknál én ezt komolyabbnak látom, ezt az eltávolodást, hogy ők nem akarják ezt a pályát folytatni.
Gyerekszájat említettünk, hogy vicces történeteid voltak, hogy milyen kacskaringókkal próbálták kibújni. 4 gyerek mellett gondolom rengeteg gyerekszáj történeted van. Hát most akkor evezzünk át a művészetről a napi valóságba.
Igen, hát a sok-sok rengeteg nagyon-nagyon kellemes pillanat. Talán a Peti kezdem vele, bevittem magammal a zenekarhoz, akkor Pécset éltünk, nagyon kalandos volt, 8-szor költöztünk, tehát Szentendre, Pécs, akkor vissza, akkor össze-vissza jöttünk, mentünk, akkor éppen Pécset voltunk, és a Peti 4 éves forma lehetett, és bevittem őt a munkahelyemre, a Pannon filharmonikusok, most már úgy hívják őket, és leült a Petike, és megkínálták, hogy Petike, kérsz egy kis kólát? És azt mondta, hogy nem, köszönöm, mostanában már nem iszom ilyen kokainos italokat. És mondták, hogy hát még szerencse, hogy időben leszoktál, mert meséltem neki a koffeinről és egyéb méreganyagokról, ami a kólában találta, a gyerek pedig összesűrítette. A kicsi lányal kapcsolatban volt egy történet, hogy édesanyám elvitte őket magával Pécset, és mondta, hogy vidám park volt, állatkert, minden, és azt mondta, hogy most lesz még egy olyan meglepetés, aminek elképesztően fognak örülni, és volt nála egy ilyen hatalmas nagy zöld szatyor, ez a környezettudatos kék szatyor, ami zöld szatyor, mindegy, de óriási, és már mindent mondtak, hogy fagyi, nem, uszoda, nem. És a Süni tényleg nagyon pici volt, Süncinek hívjuk a mindegyik gyerekünknek valami egészen bolondos becenevet találtunk ki. Tehát a Sünci, ő a kicsi, Luca különben, egyszer csak felkiáltott, hogy tudom már, Ági mami, anya a szatyorban.
Jaj,
neki ez lett volna a legnagyobb meglepő. A Laura pedig egy kirándulás alkalmával, amikor megmásztuk az összes zempléni csúcsot, és már tényleg halálfáradtan tántorogtunk hazafelé, beszélgetett az édesapjával a Mennyországról. És mindenfélet kérdezett, és azt mondta, hogy de ugye apa, a Mennyországban nem lesznek ilyen hegyek, meg nem kell ennyit kirándulni, és akkor éreztük, hogy lehet, hogy egy kicsit túlzásba vittük a túrázást. Úgyhogy nagyon édesek voltak, rengeteg vicces és nagyon szép pillanatot őrzünk velük kapcsolatban.
Sünci elhangzott, mi volt még? Mik voltak
hát
még a becenek?
A Peti volt a Dedó, nem tudom, honnan jött, de Tejbohóctól kezdve a Pepusz, Pöpsz, most nem is sorolom, mert nem, kitagad. A Pannika, hát ő neki egy kicsit merészebb, ő volt Mackó, meg Pannoázia, meg Tököcske, mert a feje tetején volt egy kunkori hajszál, és teljesen úgy nézett ki, mint egy ilyen kis, szép kis tököcske, és a Laura volt az UFO, mert rettentő sovány kisbaba volt valamiért, nem evett sokat, és hatalmas szemei voltak, de teljesen úgy, UFO, akkor ebbe jött az UFO-lina, hát nem is részletezem, és akkor jött a Sünci. Tehát ő pedig teljesen úgy nézett ki, mint egy kis sündisznó, amikor megszületett. Úgyhogy ilyen szülők voltunk, úgyhogy mondták, hogy de ha betöltöttük a 14. életet, soha többet. De
semmi tököcske, semmi Sünci.
Semmi tököcske, de a Lucát még mindig süncizik. Tehát előfordult, hogy bemondták, hogy verset mond, vedre Sünci.
Említetted az étkezést. Ézéseket.
Igen.
Hogy volt, aki nem evett rendesen, sovány
igen.
volt Luca.
Ő a Laura.
Laura. Lányod, hogy milyen sovány volt.
Igen.
De biztos volt olyan azért, ami neki is kedvenc kajája volt. Na most igen. A háziasszonyságnak a gyereknevelésen túl a másik lába,
igen.
A konyha. És akkor 4 ember, meg te, meg Csaba a férjed.
Igen. Egyébként
be vagy
nagyon jó,
na, hát
jó csapat volt. Tehát amikor kicsik voltak, szóval nálunk nem nagyon volt. A Laura volt különc ilyen szempontból, tehát ő válogatosabb, most a Vadas a kedvence, de most ilyen problémák már nincsenek. Most inkább a kamaszlányokra jellemző, ez a vigyázok a vonalaimra, és egészségesen táplálkozom. Én úgy mentem férhez, hogy tényleg egy tojás rántottát se tudtam megfőzni, semmit nem tudtam, és szép lassan nagy türelemmel övezve, ezt meg kell, hogy mondjam.
Már a család részéről?
A család részéről nagy türelemmel övezve, és nagy ovációval, tehát minden egyes újítás, és akkor legendás lett a bablevesem, meg a nem tudom mi, és ez engem ösztönzött, és akkor egyre többet kísérleteztem. A sütéssel nagyon hadilábon állok, nagyon finomakat sütök, de nagyon rondákat. Tehát egyszerűen a külcsíny nincs meg, de a belbecs igen. Úgyhogy nem vagyok egy házi tündér. Vannak asszonyok, akiknek a keze nyomán tisztaság marad, az én kezem nyomán káosz marad, nagyon igyekszem, tehát nagyon, és tényleg hálás közönség, tehát szóval, hogy nem panaszkodhatom ilyen szempontból.
Minden nem lehet. Hogy valaki gyönyörűen hegedül is, meg szépen mosogat is, hát azt nem tudom, hogy az mennyire megoldható. Most ugye az anyarészt kibeszéltük. Ugye azt is mondtad, hogy valaki azt mondta, hogy milyen jó hegedű művész nő lehettél volna.
Igen.
Továbbra is úgy érzed, hogy csak lehettél volna, semmi nem valósult meg.
Mindent megéltem, ami ebben a pályában szép. Nekem olyan szabadságot adott ebbe a Jóisten, hogy szinte páratlan. Tehát úgy éltem le az életem nagy részét a pályán, hogy mindenben kipróbálhattam magamat, tehát ami érdekelt, ami izgatott, és most pár éve vagyok az Uglói Filharmóniánál szólamvezető, illetve tanítok a konzervatóriumba. Ilyen még nem volt velem, hogy én lekötődtem volna hosszabb időszakra. Én mindig az úgy elemzem magam, ha kérdezik, hogy nem szoktam ezzel annyit gondolkodni, de hogy én egy ilyen farkas lélek vagyok, aki szabad. Na de a szabadságnak nagy ára van, az mégpedig a teljes kiszámíthatatlanság, és azért az nagyon fárasztó. És a kutya lélek az hűséges, annak nincs meg ez a fajta szabadsága, de én azt éreztem, hogy annyit kaptam, a másik oldalon pedig szintén rengeteget kapok. Tehát a tanítványaimtól, a kollégáimtól, tehát mind emberileg, mind szakmailag, ez egy hihetetlen gazdag és nagyon szép időszak most az életemben, és a gyerekekkel való foglalkozás, tehát annyi mindenre döbbentett rá saját gyerekeimmel kapcsolatban is, és saját magammal kapcsolatban is, amellett, hogy szakmailag is a tanítás az egyik leghasznosabb dolog a világon, mert az ember többet tanul szinte, mint a gyerek. Hogy el kell mondanom, meg kell fogalmaznom. Amellett nagyon szomorúan tapasztalom, és tisztelet a kivételnek, de nagyon sebzettek a mai gyerekek. Ennek millió és egy oka van, tudnánk szerintem róla órákig beszélgetni, hogy milyen irányban változik a világ, de mégis azt érzem, hogy mindenben ott van az a lehetőség, hogy felvillantani a gyerekeknek egy másfajta utat, és én ezt borzasztó fontosnak tartom. Egyrészt a szabadság felé vezető utat, hogy mindenki találja meg azt az utat, ami az övé, és annyiféle út van, nem csak egy. És a zenélésen keresztül az életnek a szépségét és gazdagságát, és azt, hogy mi a célunk vele, mert azt látom, hogy nagyon elfelejtették az emberek. Például, hogy ebből is egy iparág lett. Nagyon szükség van az embereknek arra, hogy személyesen meg legyenek szólítva. És olyan helyeken játszottunk, ahova senki nem ment el muzsikálni. És olyan élményeim vannak, amit nem tudom, hogy sok embernek van-e. Biztos. Biztos más jellegű. Tehát ez most nem ilyen kizárólagos, hanem borzasztóan szép élményeket éltünk át, hogy elmenni egy olyan helyre, ahol talán egy manuálos orgona és egy három oktávos orgona van, és volt, hogy 3 fokba játszottunk, volt, hogy 40 fokba játszottunk, és olyan embereknek, akik fogalmuk nem volt, hogy mi most kik, honnan, és ez nagyon jó volt, ez a gyengeség, tehát, hogy gyenge vagyok, akkor vagyok erős, hogy, és egyszer olyan aranyos volt egy néni, és odajött, hogy hát nem értem, hogy maguk miért nincsenek a televízióban, hiszen maguk olyan szépen muzsikálnak, és még millió olyan mondat, ami nekem teljesen kitöltötte az egómat is, tehát ha lehet ilyet mondani, és azt éreztem, hogy értelme van annak, amit csinálok.
Ez pedig a farkas léleknek és a szabadságnak a nagyon jó végszava, hogy van értelme. Igen. Annak, hogy a szabadságon belül azért valahol kordában tartja az ember az útját. Egy dolog azért engem érdekel, mondhatod, hogy nagyon sok mindent tanultál a gyerekekről, ahogy elkezdtél tanítani. Igen. De amikor megérkezett a feladat, hogy esetleg ezzel foglalkozzál, akkor én azt gondolom, hogy a saját gyerekeid adtak egy lökést, hogy hiszen neked rutinod van a gyerekekből.
Nagyon határozatlan vagyok a gyereknevelésben. De én nem vagyok ezt most nagyon őszintén mondom, tehát én nem vagyok következetes, és nem vagyok jó konfliktuskezelő ember. Abszolút nem. Az apukájuk, aki ezekben a dolgokban segíti őket. Én az ösztöneim mentén sodródom velük, és próbálom belülről megérteni az ő állapotukat, és valahogy így kezelni az egészet. Tehát nem egy rendszer mentén, hanem abszolút női intuíció alapján. És az egész életemet így éltem meg. Tehát soha nem, ami most lehet, hogy nagyon furán hangzik, de nem tudatosan készültem soha egy feladatra, hanem mindig engedtem azt, hogy a pillanat határozza meg azt, hogy milyen úton induljak el. És néha visszanézek, akár a gyerekekkel kapcsolatban is, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül, és mennyi minden oldódott meg, és mennyi nehézség, és jó dolog, és ahogy az élet megy előre, és a növendékekkel is, hogy honnan indul el egy tanár-növendék viszony, és hogy hova tud ő fejlődni, és hogy milyen utat járunk be, Hát ez valami egészen különleges kaland, és próbálok a tapasztalataimra is alapozni, vagy hallgatni, de inkább az ösztöneimre. Tehát, hogy egy ember milyen karakter, hogy kell hozzányúlni, mi az, amire szüksége van, de általános tapasztalatom, hogy a szeretet és a bizalom az a legfontosabb a gyerekek, a saját gyerekeimnél is, ezt tapasztalom, és a növendékeimnél is.
Intuíció szót említetted, és nekem szent meggyőződésem a saját tapasztalatomból, hogy egy nőnek sosem a racionális oldalról kell megközelíteni az adott szituációt, helyzetet, problémát.
Igen.
Arra ott van a férfi.
Igen, a szerepek.
Neked kell az átölelni, együtt sírni, pityeregni, együtt nagyot nevetni, együtt rágódni. Tehát igen. Szerintem az édesanyáknak ez, az édesanyja az ösztönnel nevel.
Így van.
Nevel.
Rengeteg vita és gondolkodás zajlik mostában a világban a szerepekről, ugye, a nemi szerepekről, és itt is egy nagy zűrzavar van szerintem most általánosan, tehát a gyerekeknek nehéz ebben eligazodni, mert azt látják, hogy több funkciós mindenki, és nagyon összekeveredtek a szerepek. Tehát a férfiak és nők között, és még a párválasztásban, társas kapcsolatokban is nagyon komoly nehézség az ismerkedésnél, hogy olyan alapjaiba visszanyúlva meg van zavarodva, hogy kinek mi a feladata a világban. Ugye, amivel indítottál, hogy hányszor hallja egy nő, hogy ja, hát te anya vagy, akkor te nem dolgozol. Ezek az általános prototípus mondatok. Szóval az anyaság egyenlő az önfeladással, a szabadság elvesztéssel, tehát hogyha egy nő úgy dönt, hogy ő anya lesz, akkor az mit jelent a világ számára? Már nem bulizhat, már nem csinálhat szabadon azt, amit akar, el kell köteleződni, felelősséget kell vállalni, de hát így vagyunk megteremtve.
Jaj, de messze el tudnánk még erről
igen.
beszélgetni,
igen.
De lassan lejár az időnk, nem is olyan lassan, és most én azt szeretném, hogyha az anyuka és a hegedűművésznő egy összefoglaló gondolatsokrot átnyújtana a hallgatók közötti anyukáknak, nagymamáknak, ugye egyáltalán a Mária Rádió hallgatóinak.
Hát ez egy nehéz összefoglaló mondat, de tulajdonképpen végtelenül egyszerű. A művészet egy csodálatos, teljes világ, de az ember nem menti meg önmagától, sőt, de a gyerekek igen. És engem ez a négy gyerek teljes mértékig megmentett minden olyan tulajdonságtól, ami bennem lehúzó volt. Önzés, egoizmus, lustaság, és az ember tulajdonképpen ennél többet nem is kívánhat. Meg kell élni ezt az egészet, az anyaságot is, és a hivatást is. És az se baj, hogyha valakinek a teljes hivatása az anyaság nem, hogy nem baj, hanem az egy csoda, de együtt is érdemes, mert gazdagít. És nem szabad félni semmi olyan külső nyomástól, amit ma sugall a világ. Egy nőnek bátran meg kell élni a hivatását és az anyaságát. Annyira belénk van kódolva ez az egész. Menni kell, és bízni kell, és ott van a gondviselés mindig. Egy idézettel zárnám, Origenésztől származik. Sok minden történik Isten akarata ellenére, de semmi sem gondviselése nélkül. Az Isten, akármi történik az ember életében, nehézségek, vagy nem úgy alakul az élet, mindig segít, ad erőt a tovább lépéshez.
Zenésztől egy zenét szeretnék a végére kérni, amit...
Akkor visszakanyarodnék ahhoz a zeneműhöz, ami miatt az én pályám elindult. Ez Mozart Ezo Szimfonia Koncertante című műve. Ezt én jövőre eljátszhatom az Uglói Filharmoniával. A gyerekek is nagyon szeretik Mozartot, és talán a lassú tételéből az igazán anyák napi nagyon szép muzsika.
Köszönöm szépen Germán Júliának a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Germán Júlia hegedűművésszel az anyaságról beszélgettünk. A műsort Perccel Éva készítette. Az anyaságról szóló rendkívüli adásnapunkat Ferenc pápa gondolataival folytatjuk 13 órától. Mária Rádió.
Hírpercek.
Kedves hallgatóink, rövid híreinket hallják. A mikrofonnál Szigler Lúzi.